A Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amerikai tisztviselők számos tervet előkészítettek Donald Trump számára, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy az Egyesült Államok növelje az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomást. Mindezt természetesen annak érdekében, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ne késlekedjen tovább, és fejezze be az Ukrajna ellen folytatott háborút. A békesürgető forgatókönyvek létezéséről a Bloomberg értesült, azonban a gazdasági lap azt nem tudja, hogy pontosan mi minden szerepelhet ezekben a bizonyos tervekben. A további lépések megtételéhez Donald Trumpnak kemény döntéseket kell hoznia, beleértve a Kremlre gyakorolt közvetlen nyomást, amire egyelőre nem hajlandó, írja a Politico. A további szankciók jelentik a következő lépcsőt, állítják a portál forrásai. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter ugyanakkor a közelmúltban megjegyezte, hogy egyelőre nem vezetnek be szankciókat Moszkvában, mert Washington még mindig reméli, hogy diplomáciai úton sikerül véget vetni az ukrajnai háborúnak. Nem kérünk a brüsszeli diktátumokból, nem kérünk a háborús Európából, hangsúlyozta az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. Zsigmond Barna Pál a közösségi oldalra feltöltött videó üzenetében azt mondta, Valenciában az Európai Néppárt újabb vörös vonalat lépett át. Ismertette, Manfred Weber és a szövetségesei megszavazták a szolidaritás Ukrajnával határozatot, ami a háború folytatását és Ukrajna villámgyors uniós csatlakozását támogatja, függetlenül a realitástól. Fegyvereket küldenének, integrálnák az ukrán hadipart, és már 2025-ben megnyitnák az összes tárgyalási fejezetet Ukrajnával, tette hozzá. Magyarország ezzel szemben nemet mond a gyorsított csatlakozásra, a háborús EU-ra és a brüsszeli báb kormányra, hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Világviszonylatban is eredményes a magyar szakképzés, amely szakmát, hivatást, érettségit és karrier lehetőséget ad, hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, hozzátéve, hogy a megújított magyar szakképzés világhírű. Kiemelte, a magyar indulók, a fiatal szakemberek nemzetközi versenyén a legutóbbi EB-n ezüstérmesek lettek, a múlt évi VB-n pedig a 10. helyet hozták el. Hankó Balázs elmondta, a Hung Expo megrendezett Szakma Sztár Fesztiválon nagyon sok fiatal vett részt, ami azt mutatja, hogy a szakképzés lehetősége egyre ismertebb és népszerűbb. A 8. osztály után 10-ből 6-an választják a szakképzést. Cél, hogy ezt az arányt 2030-ra 7-re növeljék, tette hozzá. Mintegy 62 000 tesznek érettségi vizsgát az elkövetkezendő hetekben, köztük 28 000 végzős diákkal, akik az érettségi bizonyítványt is meg fogják kapni, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, a vizsgák hétfőn kezdődnek, az azt következő 2 hét pedig az írásbeli érettségikről szól majd. Hozzátette, június elején az emelt szintű, még június 16-ától a középszintű szóbeli érettségi vizsgákon mérik fel a tanulók tudását. Kiemelte, a technikumokat és a felsőoktatást összekötő folyamat is elindult az úgynevezett okleveles technikusi képzéssel. Ebben az oktatási formában a technikumi tanterv egyeztetve van a felsőoktatási intézménnyel, ahová felvételt nyerve kreditként érvényesülhet a diákok szakképzésben szerzett tudása, fűzte hozzá. Sport. Súlyosan megsérült a térde Faluvégi Dorottya Európa-bajnoki bronzérmes kézilabdázónak. A német bajnoki címvédő Ludwigsburg szerdán 40-26-ra győzött a Göppingen otthonában a női Bundesliga negyeddöntőjének második mérkőzésén, ezzel megnyert a párharcot és tovább jutott, de a magyar válogatott jobbszélső nem szerepelt a vendégek keretében. Erre később Gerrit Winnen sportigazgató adott magyarázatot a klub honlapján. Mint elmondta, Faluvégének a keddi edzésen elszakadt az előső keresztszalagja és a meniszkusza is, ezért hamarosan megoperálják, így legalább fél évig nem játszhat. Végül az időjárásról. A fátyol és kevés gomoly felhő mellett sok napsütésre van kilátás, majd nyugat felől elkezd növekedni a felhőzet. Ekkortól főként az északi megyékben fordulhat elő néhol zápor, zivatar. Kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk, nagyobb számban. Továbbá zivatarok környezetében is lehetnek erős viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 31 fok között valószínű. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. 17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Adásunkban megismételjük a március 28-ai összeállításunkat, amelyben szó lesz a gazdákat ért kihívásokról és pályázati lehetőségeikről, valamint a Miskolci Önkormányzat tavaszi kertészeti munkálatairól is beszélgetünk. Elsőként Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabaúj Zemplén vármegyei elnökét hallják, aki beszél az aszály okozta nehézségekről, a gazdák pályázati lehetőségeiről, valamint a szarvasmarha telepeket veszélyeztető, ragadós, száj- és körömfájás vírussal is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Az időjárás az nem a legkedvezőbb az idén se a mezőgazdaság számára. Ugye láttuk a téli csapadék hiányokat, ami azt jelenti, hogy nincs elég víztartalék a talajokba. Jelen pillanatban egy méteren belül körülbelül 70-80, itt-ott 100 mm csapadék is hiányzik. Ezt a csapadék mennyiséget az múlt heti nagyobb mennyiségű eső azért valamivel mérsékelte, a felső rétegek azért telítődtek, de még mindig hiány tapasztalható a talajokba. Ugye a múlt héten leesett 30-50 mm között, attól függ, hogy melyik térségbe esett, Borsod azért kicsit többet kapott, Dél-Borsod kevesebbet. Én azt gondolom, hogy ez ennek, hogy az elkövetkező csapadék hiányt mérsékeljük, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte a belügyminisztériumtól tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére, és ez március 1-től meg is kezdődött. 30 napig lehet engedély nélkül csak bejelentéssel öntözni ezeken a területeken, akkor, hogyha kármentés szükséges, hogy a vetések tudjanak kikelni ennek érdekében. Ugye az időjárás az elmúlt években visszamehetnék akár 2022-ig, és nem a legkedvezőbb volt a mezőgazdaság számára. Én azt gondolom, az idei év is nagyon rosszul kezdődik. A Tisza vízszintje, ezt tudom vízügytől, alacsony nem volt még a februári-márciusi időszakokban. Ettől sokkal magasabb volt. Ez még a 2022-es évtől is alacsonyabb ez a mostani állapot. Én azt gondolom, hogy a hétvégi eső is ez nagyon sokat jelentett. Ugye a földeken a gazdálkodók a szükséges munkálatokat már elkezdték, elvégezték. Az első legfontosabb volt a fejtrágyázás az őszévetésű kultúráknál. Ez búza, őszjárpa, titikáré. Ezen talán túl voltak. Láttam a héten is, hogy eső előtt elég nagy mozgás volt a határban, úgyhogy én azt gondolom, próbálják a legjobb termés érdekében megalapozni a gazdálkodók a munkájukkal, és ehhez csak az időjárás segítsége szükséges már most. Ugye a tél az egy enyhe időszakot mutatott, különösen ugye január, amikor a leghidegebbnek kéne lenni a téli időszakban, majd Február végén, meg márciusban is megérkezett egy hidegebb idő, ami én azt gondolom nagyon fontos volt, hogy meglegyen. Ezért a tél az hát nem a legideálisabb, különösen a csapadékhiány miatt, de ezen túl vagyunk. A tavaszi időszak, mivel említettem, hogy kevés a talajban a nedvesség, ideális állapot, ha hetente legalább ennyi csapadék lejönne, egy ilyen 30-35 mm. Emlékszek gazdálkodási időmből, hogy volt egy ilyen, mégpedig 2008, és akkor egy nagyon jó évet zárt a mezőgazdaság, hogy formán minden héten jött annyi csapadék, amire szükség volt. Úgyhogy ezt szeretnénk, ezt várnánk el, amellett ugye a gazdálkodók megteszik a szükséges védekezési munkájaikat növényegészségügyi szempontjából, úgyhogy mi próbáljuk megtermelni az ország élelmiszer szükségleteinek az alapjait. A tavaszi vetés, ugye az őszi kultúrákat azt említettem, a tavaszi vetésbe elvetésre kerültek a tavaszárpa, a zab, a tavaszi zab, és sok helyen már lucernát is vetettek, meg fűmagot, tudom, ilyen ugarnak jellegű fűkeverékeket. Az eső előtt próbálta mindenki földbe juttatni. Én azt gondolom, hogy ez most optimális is rá, ez a nedves csapadékos idő. Ha egy kicsit melegedne az idő, az talán még segítene, de ezzel a hőmérséklettel is szerintem elindul a kelés. Készülünk a kapásoknak a vetésére, itten tápanyagutánpótlás is ebbe az időszakba fontos, meg vetéssel együtt startelként fogjuk kijutatni a szükséges tápanyagokat, növényvédelmi munkák, ugye a gyomírtásokat kellett most az elmúlt napokban megcsinálni a kalászosoknál, aki ősszel nem gyomírtott. Lassan én azt gondolom, hogy majd a gomba kártétel ellen is védekezni kell. Az állattartásnál, hát ugye ilyenkor még legelőre a legelőn tartott állatok nem kerülnek ki, majd az május elején lesz istálózásba. Készítsük fel az állományokat a kihajtásra, a legeltetésre, ez védőoltásokkal, vérvétellel, különféle vizsgálatokkal történik. Azt tudom, hogy mai nap nálam is a TBC oltásnak a folyamata, megy még vérvétel a húsmarháknál. Most viszonylag sok pályázat ki lett írva a tavaszi időszakban. Az elsőt említeném, a kisüzemes pályázatot. Ezután viszonylag nagy az érdeklődés. Ugye már az első beadási időn túl is vagyunk, mert ez március 5-től 18-áig kellett, de lesz egy március 19 és április 1-e, és ehhez a pályázathoz még októberben is hozzá lehet majd férni. Ez október 1-e és október 14 között, majd október 15 és 27 közötti időszakra. Ugye a kisüzemes pályázat az 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás, vagyis a 10 millió forint a pályázat értéke, ennek 85%-a vissza nem térítendő támogatás. Annyi szükséges tudni, hogy ezt a falugazdászok is ezt a pályázatot írják. Igaz, hogy a megyénkben nem minden falugazdász, de akit érdekel ez a pályázati lehetőség, az kérdezze a falugazdászokhoz, és ők oda úgy fogják irányítani ahhoz, aki a pályázat készítést csinálja. Ennek az elején van egy felmérés, hogy megfelel-e annak a feltételeknek a gazdálkodó, hogy pályázatot is tudjon beadni. A saját erő az ugye 15%. Ez ugye különösen kezdő vállalkozás gazdálkodók pályázhatnak. Ennek az a célja, hogy minél többen tudjanak bekapcsolni gazdálkodási, megélhetési formát is tudjanak ez mellett maguknak teremteni, vidéki embereknek munkalehetőség. Hát ezek fontos szempontjai ennek a pályázat kiírásnak. Én azt gondolom, hogy most az első körbe az országos felmérések alapján több mint 100 jelentkező van, többen jelentkeztek, de ugye nem mindenki felel meg a pályázat kiírás feltételeinek. Több pályázat is van, például van a terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzem fejlesztésének komplex támogatása, ez 2025. 5. hó 28-tól 6. hó 10-éig van nyitva, és utána még egy van 6. hó 11-től 6. hó 24-éig. Ez energiatakarékosság, korszerűsítés elősegítő pályázatok, ugye tisztítórendszerek, betárolórendszerek, magtárépítés, különféle technológiai fejlesztéseknek a alapját adják ezek a pályázatok. Azon kívül van a erdőtelepítési pályázat, ez ipari célú fásítás, fásztárú növények, ültetvények létrehozása, ennek a benyújtási ideje 4. hó 2-ától 5. hó 9-ig, és a második kör pedig 8. hó 1-től 9. hó 1-ig. Erdészeti témában itt nálunk a megyében van egy referensünk, Csomós János, elvileg őt lehet keresni a pályázatokkal kapcsolatos információkért és a segítségért. Én azt tapasztaltam, hogy a pályázat kiírás előtt nagy volt az érdeklődés. Keresték is a falugazdászokat, azért is van az, hogy a falugazdászok segítik ennek a pályázatnak a beadását, és az előminősítés miatt sokan kiestek ebből a lehetőségből, de én azt gondolom, hogy a következő körös időszak egy kis tapasztalat most az elmúlt pályázat beadásával kapcsolatban, és majd az októberi beadások szerintem kicsit többen fognak tudni jelentkezni, addig felkészülnek ezekre a dolgokra. Bízunk benne, hogy sok fiatal, de akár nem fiatal is tud bekapcsolódni a mezőgazdasági munkákba, kis ültetvénytelepítéssel, állattartással, ami ugye a vidéki életnek az egyik fontos alapja. Yeah, minden gazdálkodónak vagy állattartó telepnek kell lenni egy járványvédelmi szabályzatának. Én azt gondolom a legfontosabb most ezt a járványvédelmi szabályt betartani. Egy telepre nem szabad, hogy idegenek bárhonnan, bármikor bemenjenek, zárt kapunak kell lenni. Ha mégis szükséges a telepre behajtani, ott fertőtleníteni kell magát az eszközt, akár az embereket is, vagy nem szabad beengedni. Én azt gondolom, hogy ez különösen sertés és baromfi telepeken nagyon komolyan, de a tehenészeti telepeken is most ez fontos kérdés, hogy előzzük meg, óvjuk meg az állatainkat ettől a járványtól, mert ez egy nagyon komoly, nagyon veszélyes gazdasági károkozást képes okozni bármelyik gazdálkodónak, de akár az országnak is, hogyha jelen pillanatban kitört járvány is látjuk, hogy okozott problémát, különösen kereskedelem értékesítés területén. Ez ragadó száj és körönfájás, ugye ez több napig képes akár az embernek a ruháján is ellenni, hogyha olyan helyen tartózkodott, ahol volt vírus, vagy a szél képes elvinni egyik helyről a másikra. Ez ottan megtelepszik, több napon keresztül fertőző képessége van ennek a vírusnak. Én azt gondolom, hogy ez az, ami ezzel az járvánnyal nagyon aggasztó, hogy ilyen könnyen vihető egyik telepről akár a másikra, vagy az ország egyik részéről a másikra. Ezért fontos, hogy a szabályok betartását mindenféleképpen a gazdálkodók végezzék, csinálják a saját érdekükbe, meg hát, amit említettem is, nagyon komoly gazdasági kár. Ma egy több százas tehenészeti telepnek az értéke több száz millió, vagy akár milliárd forint kárt is tud okozni egy ilyen járvány.
Most Cifrusz Natáliát, a Miskolci önkormányzat főkertészét hallják, aki az önkormányzat tavaszi munkálatairól beszél.
Leginkább a cserjéknek a meccése folyik még, illetve olyan fakivágási, gajazási munkák, amelyeket minden esetben szeretnénk a madárfészkelési és költési időszakot megelőzően elvégezni. Tehát ennek a nyomaival nagyon sok helyen találkozhatnak a városban a városlakók vagy az idelátogatók. Ugye nagyon fontos az, hogy azokat a cserjápolási munkákat ilyenkor ebben az úgynevezett holt szezonban, amikor azt gondolnánk, hogy kevesebb a kertész munkája, de nyilván nem, mert azért ezek jelentős feladatot adnak a közszolgáltatónak. Ilyenkor ezek a feladatok kerülnek elvégzésre elsősorban, illetve ami nagyon érdekes, hogy már elég korán, ugye a tavasz még csak most kezdődik, de már voltak felmelegedős periódusaink, amikor 10 pár fokokkal a napközben megörvendeztetett bennünket az időjárás. Ugye ez néhány helyen a gyomoknak kedvezett, úgyhogy már akár azt is mondhatom, hogy már a virágágyak első kapálását is el kellett végezni. Azokban az esetekben például, ahol két nyári a kárvácskák vannak beültetve, mert hogy a gyomok is erőre kaptak, nem csak a kultúrnövények és a virágok térnek észre ezt most tavasszal. Szerencsére azt lehet mondani, hogy azért a növények okosabbak, mint a kertészek, vagy akár az időjárás is. Tehát ők tudják azt, hogy egyelőre még nyugalmi állapotban kell lenniük. Olyan nagyon nagy problémát még egyelőre nem látunk, tehát ilyen fagykárral még egyelőre nem találkoztunk. Ugye azok a növények, amik pedig időszakosan vannak kiültetve, ők jó részt a kétnyáriak vagy hagymás növények, amik kifejezetten a hidegtűrők, tehát őket még ez nem lepte meg, és nem károsította. Ugye ők még akár a hagymás növények, a tulipánok, vagy az árvácskák is, ők maradnak kint egészen addig, amíg valóban fel nem kezd melegedni majd az időjárás, ez körülbelül április vége május lesz, amikor majd cserére szorulnak, ők addig nagyon jól érzik magukat, akár a -5-8 fokban, vagy a +10-12 fokban is. Sajnos azt kell mondani, hogy évek óta görgetjük magunk előtt azt az asszályt, ami gyakorlatilag a talajnedvesség tartalmában is megmutatkozik. Volt a múlt héten 2 csapadékos nap, illetve a télen 2-ször volt olyan havazás, ami valamennyire számottevő csapadékot juttathatott a talajba, de ez még mindig nagyon kevés annak a pótlására, ami egyébként is hiányzik. És ugye arról ne is beszéljünk majd, amikor már nyáron a forróságban nem csak a talajból hiányzik a víz, hanem nincs, ami párologjon és párologtasson. Tehát légköri asszállyal is számolnunk kell. Ez most már évek óta nagyon jellemző sajnos a nyarunkra, az óriási sugárzás, a csapadékhiány, a légköri asszály is nagyon-nagyon megnehezíti a növényeink dolgát. Ugye tavaly évben már láthattuk, hogy a főutcára telepített fákhoz, illetve népkertben, Tapolcai út mellett néhány területen a friss telepítősű fa mellett már az úgynevezett öntöző zsákok megjelentek. Ezek a téli időszakra ugye összelettek szedve, belettek gyűjtve, hiszen ilyenkor nem kell öntözni a növényeket, és magát az öntöző zsákot is kíméljük abban, hogy fagymentes helyen tároljuk, de valószínűleg ez áprilisban, időjárás függvényében, de áprilisban vissza fognak kerülni, és újra el kell kezdeni a növényeknél a vízutánpótlást az öntöző zsákoknak a feltöltésével. Én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon hasznos már csak azért is, mert ugye egyszerre ez az úgynevezett öntöző zsák egy 70 liter vizet képes befogadni, amit folyamatosan ad le a talajra, és tud a gyökérzónába beszivárogni. És ennek azért van jelentősége, mert amikor egyszer-egyszer akár otthon vagy bárhol közterületen nekiállunk öntözni, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy odapocsolunk egy kevés vizet, valamennyi vizet, amiről azt gondoljuk, hogy ez elegendő, és ezzel kipipáltuk a feladatot, viszont nem biztos, hogy valóban olyan mennyiségű víz tud a talajban a gyökérzónához leszivárogni, amit tud a növény hasznosítani, és amennyire szüksége van. Tehát egy kis adagú öntözésekkel, vagy éppen a talaj felszínnek a locsolásával nem oldottuk meg a vízpótlást, tehát ez azért ámítás ahhoz, hogy valóban a talaját tudjon ázni, hogy oda leérjen az a csapadék, vagy az a víz, amit mi pótolni szeretnénk, ahhoz igen nagy vízadagokkal, és én azt szoktam mondani, hogy fákat is legalább 50 liter per fa vízadaggal kell öntözni. Természetesen ezt nem kell minden héten megtenni. Időjárás függvényében azért 2-3 hetente egy jó nagy vízadaggal tudjuk segíteni a fát abban, vagy a növényt abban, hogy túlélje ezt a nyári forróságot. Arra világítanék rá, hogy amíg a saját kertünkben vagy az udvarunkon egy jó minőségű kerti talajban, vagy ne adj Isten, egy jó minőségű földben vannak, élnek ezek a növények, azért ez a közterületre nem jellemző. Tehát azt tapasztaljuk, hogy azok a közegek, amiben egy közterületi növénynek meg kell élni, az nem, hogy talajnak nem nevezhető, de hogy abban semmiféle talajélet és nagyon kevés tápanyag van. Sokkal inkább jellemző az, hogy építési törmelék, sitt, beton, kavicságy, hasonlókkal találkozik a szerencsétlen növénynek a gyökérzete, ahonnan ugye teljesen más ennek a szerkezetű dolognak a vízháztartása és a tápanyag tartalma. És ezért is van az sajnos, hogy a városi környezetben ezek a növények, és beszéljünk cserjéről vagy fáról, sokkal gyorsabban előregednek, hiszen egészen más környezeti feltételek mellett kell nekik a napjaikat tengetni, mint egy valódi kertben, egy talajélettel, tápanyagban, még ha nem is túl gazdag, de valamennyi tápanyaggal ellátott talajból kell nekik fölvenni a szükségleteiket. Mondtam, hogy a városi talajoknak a szerves anyag tartalma az nagyon-nagyon csekély. Azzal, hogy lebomló növényi részt, mulcsot, aprítékot fejezünk a talaj felszínre, ezzel ugye a lebomlási folyamatok révén tápanyagot is tudunk valamennyi tápanyagot biztosítani, illetve juttatni, ami majd képes lesz beszivárogni a talajba, meg bejutni a gyökérzónába. Ez az egyik nagyon fontos előnye, a másik pedig valóban a talaj takarása, ezáltal a növényzet, ez az apríték vagy mulcs védi a talajt a kiszáradástól, védi a tűző napfénytől, a gyomosodást egy megfelelő réteg vastagság elérése után a gyomosodást, a gyomoknak a terjedését is visszaszorítja, és ez mindez ugye a végeredményben azt jelenti, hogy kisebb, kevesebb gondozási munkával vagy költséggel lehet fenntartani azokat a területeket, amelyeknek a felülete mulcsozva van. A másik nagyon előnyös dolog, azt gondolom, hogy olyan területeken, ahol valóban nagymértékű visszavágások, cserje, ritkítások következtek be, ugye óriási mennyiségű a letermelt növényi gaj, amit el kellene szállítani. Óriási ökológiai lábnyommal, ugye teherautóra rakva azt elszállítani lerakóhelyre és majd onnan tovább. Ennél mindenképpen környezetbarátabb az a technika, amikor magát az aprítógép van kint a helyszínen. Természetesen ezt nem lehet a városban mindenhol megcsinálni, de vannak olyan területek, például az északi tehermentesítő mellett a Tököli utca térségében, vagy a Királypince térségében lehetett ilyen találkozni és tapasztalni, hogy az ott letermelt nyesedéket rögtön aprították, és oda talajtakarásként vissza is juttatták, és nagyon érdekes volt, én egy hétvégén jártam arra a munkavégzés után, amikor azt láttam, hogy emberek, szonyos ember ott az aprítékot gyűjtött a ládába és vitte el, amivel természetesen nem gyanúsításként és nem a lopásra akarok utalni, hanem hogy másnak is érték, és értékes ez az anyag, és azt gondolom, hogy nagyon jó helyre került, valószínűleg a saját kertjébe vitte ő is ugyanezzel a céllal talajtakarásra, ami mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos dolog. Ugye most március 15-ét megelőzően a virágóránk volt, ami új dizájnnal jelent meg ebben az évben. Ennek ugye az oka alapvetően az volt, hogy a téli rendezvények miatt maga a virágórának az óra szerkezete is leszerelésre kerül, illetve maga az óra az letakarásra kerül, egy fedést kap. És a tavalyi évben az ősszel ez alá a fedés alá nem ültettünk semmit. Ugye az előző évek tapasztalatai az voltak, hogy ez a korán bekövetkező felmelegedés hatására beültetett tulipánhagymák hamar kihajtottak, közben itt még városi rendezvények kapcsán ezt a padlóborítást nem lehetett leszedni magáról a területről, és ezért problémás volt, hogy nem pont azt az esztétikai élményt nyújtotta az a elnyúlott tulipán, ami kicsit korábban indult, mint ahogy kellett volna, és ezt megelőzve tavaly úgy döntöttünk, hogy ősszel nem ültetjük be ezt a felületet, viszont most, amikor már a rendezvények rendezvényeknek, ugye Kocsonya Fesztiválnak vége lett, akkor lekerült róla ez a borítás, és akkor kerültek bele ezek a játszinthagymák, amelyek azt gondolom, hogy illatukkal, megjelenésükkel, színükkel most egy kicsit feldobják a komor télvégi tavaszi napokat számunkra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a március 28-ai összeállításunkat, amelyben szó volt a gazdákat ért kihívásokról és pályázati lehetőségeikről, valamint a Miskolci Önkormányzat tavaszi kertészeti munkálatairól is hallottak. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát sugározzuk.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az ember szükségszeren keresi ezeket a válaszokat az életében. Jézus nem ilyen szükséghelyzetből ment a keresztre és vállalta az áldozatot, hanem abszolút önként tette ezt az emberért értünk való szeretetből.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat az Evangélikus Lélekhangoló műsorral. Én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Miként értelmezhető a mai ember számára az áldozat, mint rituális cselekmény? Hol jelenik meg az áldozathozatal szerepe a hétköznapjaink részeként? Hogyan válhat egy áldozat meghozatala áldássá? Győri Gábor Dávid lesz a beszélgetőtársam, aki a Híd Evangélikus magazin főszerkesztője, evangélikus missziói lelkész. Előttünk van a legfrissebb száma a magazinnak, amelynek a fókuszába most az áldozat fogalma került. Erről igyekszünk beszélgetni, minél inkább lefedve a téma teljességét, ami nem lesz könnyű, hiszen legalább 4 aspektus eszünkbe juthat. Beszélhetünk az áldozatról, mint ami egy vallásos cselekmény. Eszünkbe juthat maga az áldozatnak az alanya, ami egy állat, vagy élőlény, vagy tárgy is lehet. Illetve hát áldozattá válhat az ember is, hogyha akár egy szerencsétlenség éri, vagy emberi gonoszság miatt nehéz helyzetbe kerül. Viszont ha a pozitív oldalát is nézzük, akkor létezik ugye az önként vállalt áldozathozatal, ami szintén fontos az emberi életünkben. Hogyha az elejéről indulnánk el, és a Bibliára tekintettel az Ószövetség korából, akkor beszélhetünk ugye az áldozat rituáliáról egy kicsit, és hogy miért volt rá szükség, és mi a szerepe.
Valóban az áldozat egy nagyon izgalmas, nagyon sokszínű, mély fogalom, és sokat használjuk manapság a közbeszédben, a közgondolkodásban, de nem az eredeti jelentésében. Tehát az eredeti jelentése az áldozati rituálira, vallási cselekményre, áldozati állatra vonatkozik, vagy az áldozatnak az ilyen bemutatására, és nyilvánvaló a modern világban hát ilyenek nem történnek, és nem is nagyon tudunk ezzel mit kezdeni, vagy hogyha valamilyen vallásban manapság ilyen megjelenik, akkor a modern ember az ezt nettó barbárságnak tekinti, és nem igazán tud vele mit kezdeni. Ugyanakkor az áldozat annál inkább szerepel átvitt értelemben, tehát mégiscsak áldozatot kell hoznunk dolgokért, vagy hozunk is áldozatot valamiért, vagy mondjuk azt, hogy valaki a körülmények áldozatává válik, vagy egy baleset, vagy egy szélsőséges időjárási helyzet áldozatokat követel, tehát ilyen értelemben használjuk leginkább. Hogyha nyilván annak az elejére szeretnénk viszonylag a Bibliában hol jelenik meg és hogy jelenik meg, akkor nem is kell nagyon belelapoznunk a Bibliába, hiszen a harmadik oldalon már, vagy a negyediken Káin és Ábel történetében találkozunk először azzal, hogy emberek áldozatot mutatnak be Istennek. És azért izgalmas ez, mert azt látjuk, hogy az a nagyon közeli kapcsolat, ami ott az első lapokon szerepel az Édenkertben, az Isten közeli állapotban, ahol szinte ilyen beszélgető viszonyban vannak testközelben Ádám és Éva Istennel, ez ugye megtörik, kiszakadnak a bűneset hatására az Isten közelségéből, és a következő nemzedék, az ő fiaik, Káin és Ábel visznek áldozatot Istennek. Valahogy próbálják fölvenni a kapcsolatot Istennel. Talán ezt érezzük ebben, de ez már nem az a kapcsolat, ami az előző lapokon még ott volt.
Tehát itt a kapcsolat helyreállításáról szól az áldozat, ugye? Ez lesz aztán a cél.
Igen, tehát azt látjuk, hogy ahol az első alkalommal áldozatot visz az ember Istennek, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen kapcsolat helyreállításról, vagy útkeresésről szól. Tehát mondhatjuk azt ennek fényében, hogy az áldozat az valójában az Istennel való kapcsolatnak az ára. Ritkán gondolkodunk a mai világban azon, hogy a kapcsolatoknak ára van, az egymáshoz való kapcsolódásnak is ára van, hiszen annyira könnyűvé tette a technológia a kapcsolatteremtést, a kapcsolatba lépést egymással, nem csak egyszerűen szöveges üzenettel, hanem képpel, hanggal. És ez olyan borzasztó egyszerűvé teszi ezt a dolgot. De minél távolabb vagyunk valakitől, annál nagyobb ez az ár, amit meg kell fizetni ezért a kapcsolatért, és utána a zsebünkben a mobiltelefon, ezt nem tűnik soknak. De azért, ha összerakjuk ezt a kirakót, és én is úgy végig gondoltam most ezt a képet, hogy most az a legkevesebb, hogy kifizetem a telefonkészüléknek az árát, de ára van annak is, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön műholdon, vagy akármilyen eszközökön keresztül, kábelen, bármin, föl kellett lőni az űrbe, és a többi, és a többi. Annyi tényezője van ennek a pofon egyszerű egy gomnyomásra működő kapcsolatnak, amit elő kellett készíteni, föl kellett találni. Azt szeretném ezzel kifejteni, hogyha valakivel kapcsolatba akarok kerülni, nyilván ha az a legegyszerűbb, a legolcsóbb, ha szemtől szembe ül velem, ahogy mit most egymással szemben ülünk a rádióstúdióban, és beszélgetünk. Közel vagyunk egymáshoz, halljuk, látjuk egymást, kapcsolatban vagyunk egymással, és ez működik. De minél távolabb kerülünk egymástól, fizikailag is, annál több eszközt igényelez, és annál többbe kerül. És valahogy így érzem az áldozattal is, tehát abban a pillanatban, amikor az ember elkezdett távolodni az Istentől, abban a pillanatban elkezdte önkéntelenül kifizetni az árát annak, hogy valahogy ez a kapcsolat, ez a csatorna, ez átjárható legyen és működjön. És ezért áldozatot mutat be. És minél távolabb kerülünk az Istentől, annál nagyobb az ára egy ilyen áldozatnak, és meg kell ezeket valakinek hozni. Hát a bibliai történetet, ha végigkövetjük, akkor azt látjuk, hogy egyre kétségesebbé válik, hogy valójában az ember ki tudja ezt fizetni bármilyen módon, vagy nem az Isten az egyedüli az, aki ezt ki tudja fizetni. Hát a bibliai történet végül erről fog szólni.
Mi volt a jelképessége is annak az áldozathozatal kívánalomnak, amivel Isten Ábrahamnak a fiát kívánta feláldoztatni vele? Izsák nagyon várt fia volt ugye az ősatyának. Mennyiben ad akkor nekünk ma ez a történet?
Igen, ez a Biblia egyik legnehezebb története talán, vagy közte van a legnehezebb történeteinek, és felszínesen olvasva meg kezelve ezt a történetet, nagyon rossz következtetésekre juthatunk. De az, ami azért viszonylag egyszerűen kiolvasható, hogy az áldozat az mindig egy különleges értékű dolog. Tehát az igazi áldozat az akkor igazi áldozat, hogyha az valami nagy értékről való lemondást jelent számunkra. Van egy nagyon szép filmfeldolgozás ennek az Ábrahám történetnek, és abban van egy egészen megható jelenet, ahol Ábrahám beszélget a fiával, a kis Izsákkal. Még akkor nem tudják, hogy egyébként mi fog rájuk várni. Éppen ott a kis bárányákat terelgetik, a nemrég született bárányákat, és Izsáknak is megvan köztük a kedvence, és Ábrahám közben beszél erről, hogy bizony áldozatokat kell hoznunk, és Istennek oda kell adnunk azt, ami kedves számunkra azért, hogy ő a helyén maradhasson az életünkben, és hát nyilván ott közben simogatják a báránykákat, és hát abszolút érthető a helyzet, és a kisfiú is érti, hogy miről van szó, és ugyanakkor meg azt is átérzi, hogy hát a legkedvesebbet, a legszebbet, a legaranyosabbat kell odaadnom. Nekem kell kiválasztani azt, hogy mi az, ami igazán ilyen kedves számomra, és hát az apja Ábrahám rábólint erre, bár látja, hogy ez nagy küzdelmet jelent annak a gyermeknek ott, és azt mondja, de nem most, majd később kerül erre sor, és aztán hát ő maga is óriási küszködések között éli azt át, hogy az Isten úgy tűnik, hogy a legkedvesebbet kéri el tőle, hogy mutassa be áldozatként. Tehát az igazi áldozatnak súlya van. Attól lesz értékes, hogy az nem valami feleslegből történő, odavetett dolog, hanem az valami olyan, ami az elevenünkbe vág. Ábrahám történetében ez így volt. Tudjuk, és ez nagyon fontos hozzátenni, hogy a vége az, hogy Isten nem kérte, sőt kifejezetten felszólította Ábrahámot, hogy még véletlenül se hajtsa végre ezt az áldozatot. De végig kellett járni ezt az utat, ahol fölismerte azt, hogy talán még Istennél is fontosabb volt számára a fia, és ez egy rossz sorrend volt. Nem azért, mert nem fontos az apa-fiú kapcsolat, nem azért, mert nem fontos a család, ami sokak számára ma fontos érték, de vigyázni kell arra, hogy az Isten helyére ne kerüljenek ezekbe. A lényeg az, hogy egy értékes, fontos dolog adja az áldozatnak is az értékét és a súlyát, illetve a Biblia további képe is rámutatnak arra, hogy végső soron ez az egész történet megint Jézusra mutat majd, aki végül az Isten legdrágább áldozata lett, ő is a legdrágábbat áldozta odaértünk azért, hogy az elején említett kapcsolat létrejöhessen ember és Isten között.
Kegyetlennek tűnik sokaknak, akik nem keresztények, hogy Isten a saját fiát miért kell, hogy feláldozza, miért kellett ennek itt történnie, de megtörténik egy ilyen ószövetségihez hasonló véres áldozat. Erről is érdekes beszélnünk szerintem, hogy hogyan értelmezhető jól mégiscsak Jézus Krisztus áldozata, és hogy mennyiben érinti ez az életünket, hogy lehet felcserélhető egyáltalán Jézus és az emberiség.
Az áldozat az előzőek alapján is mindig dráma. És talán ahogy egy színdarabnál is, a drámán keresztül van egy katarzis, egy megtisztulás. Így lehetett az áldozati szertartásban is régen. Az Ószövetségben ennek az előírásai szépen tükrözik ezt, hogy például a páska bárányt a család előző napokban ugye be kellett, hogy szerezze, elő van írva, hogy mennyivel az ünnep előtt, és tulajdonképpen hozzánőhetett a családhoz az a bárányik. Annál nagyobb volt a dráma, hogy amikor leölték ezeket az áldozati állatokat, akkor különböző szertartásokban ugye rátették a kezüket azok a családtagok, vagy azok, akikért az áldozatot bemutatták, hogy átéljék azt, hogy ez a mi bűneinknek az engesztelésért történik, és tulajdonképpen nekünk kellene vállalni a felelősséget, de mi nem tudjuk igazán fölvállalni, mert akkor belehalnánk, helyettünk ez az állat az, aki a vérét adja. Ezeket a drámákat manapság nagyon igyekszünk eltávolítani magunktól, nagyon kegyetlennek érezzük, nagyon kíméletlennek, pedig ezek sok mindenre megtanították azokat az embereket, segítettek nekik átélni, hogy bizony a bűneinknek, az életünkben elkövetett hibáknak, tévedéseknek, bántásoknak mindig van következménye. Az Istennel való kapcsolatunk hiányosságainak is ott van a következménye. Ez ilyenkor úgy belehasít az emberbe. A Biblia egészét olvasva és vizsgálva azt látjuk, hogy ezek az ószövetségi rituálék, ezek tulajdonképpen a végén mind Jézusra mutatnak, ahogy az előbb utaltam rá, hogy Izsák majdnem feláldozása is már egy ilyen Jézusi előkép. Nagyon mély szimbólumrendszer ez, hogy mi minden teljesedik ott be az írások szerint. Csak egyet mondok, az evangélium tanúságtétele szerint Jézus abban az órában halt meg a kereszten, amikor egyébként a templomban a nagy ünnepre készülve éppen vágták le az áldozati állatokat az előírások szerint. Ő tudatosan belehelyezkedett ebbe a szerepbe, hogy ő az igazi áldozati bárány, és aztán ezt a legtisztábban a zsidókhoz írt levél fejti ki, ahol Jézust milyen áldozati bárányként, az áldozatot bemutató főpapként egyszerre mutatja be, és elmondja azt, hogy ez volt az egyetlen tökéletes áldozat, hiszen Jézus maga tökéletes volt, és tökéletesen szükségtelen volt az saját szempontjából, hogy ezt ő megtegye. Tehát ő nem szorult erre rá. Mi rászorultsági helyzetből próbálkozunk bármilyen megoldásra az életben, hogy válaszokat kapjunk az életünk kérdéseire, vagy visszataláljunk az Istenhez. Az ember szükségszeren keresi ezeket a válaszokat az életében. Jézus nem ilyen szükséghelyzetből ment a keresztre és vállalta az áldozatot, hanem abszolút önként tette ezt az emberért értünk való szeretetből. És ugyanakkor, és ez a nagyszerű üzenet az egésznek, hogy ezért nem kell most már többet áldozatot bemutatnunk, erről is szól a Biblia, hogy most már a korábbi ritusoknak nincs helye, mert Jézus mutatta be valójában az áldozatot, és az ő áldozata tökéletes és elég, és ebből egy másfajta élet következhet a számunkra. A dráma, ami szükségszerű ahhoz a megtisztuláshoz, amire vágyunk, lezajlott a kereszten.
Lélekhangolóban Győri Gábor Dáviddal, a Híd magazin főszerkesztőjével beszélgetünk az áldozat fogalmáról keresztény megközelítésben. Készek vagyunk áldozatot hozni sok minden másért, hogy abban keressük a békességünket, az örömünket, amivel lehet, hogy nem is lenne gond, de valahogy nem találjuk meg ezt az utat, amit Jézus kitaposott nekünk. Hanem azért van sok félrecsúszás, nem tudom, hogy erről mit gondolsz.
Óriási témák vannak itt, amelyekről mind könyvtárnyi irodalmat lehetne megtölteni. Miközben egyik oldalon talán el akarjuk kerülni az áldozatokat, akközben érezni akarjuk, hogy van értékünk. Ez sokféle formában megjelenik, művészetben, hatalom utáni vágyban, vagy valami maradandó alkotására, tehát mindenféle kísérletekben úgy érezhetjük, hogyha valamit letettünk az asztalra. Egymást is akkor becsüljük, fiataloknál érzem ezt különösen. Van egy nagyon érdekes jelenség is, mondanám talán azt, hogy az áldozati póznak a kultúrája. Van két fiam, és ők szeretnek focizni, és ezt az illusztrációt fel is használtam a magazinnak a bevezető írásában, hogy amikor ők fociznak kint az udvaron, akkor hűségesen lekövetik azokat a mintákat, amiket a nagyoktól látnak. Tudni kell jól előadni az áldozati szerepet. Hát ezt mindannyian ismerjük a futballmérkőzésekről, mert hogyha jól láthatóan én áldozattá váltam egy összeütközésben, abból ugye tőkét lehet kovácsolni, szabadrugást lehet kapni érte, vagy kiállítják az ellenfelet. Tehát, hogy az áldozattá válásnak van egy ilyen politikai, erkölcsi tőkeszerző lehetősége, és a kultúránk erre rá is segít. Ebből aztán persze nagyon furcsa, feszült helyzetek alakulnak ki. Tehát nagyon óvatosan merek csak erről beszélni, de mégiscsak érezzük nap mint nap ennek a feszültségét, hogy egyszerre lesz valaki áldozat és elkövető, akár ugyanabban a helyzetben is, vagy két egymástól különböző helyzetben, és nagyon nehéz ezekben erkölcsi ítéletet hozni, és akkor itt vannak azok a kifejezések, most ezekben nem mennék bele részletesen, de ezeknek mind egyre nagyobb súlya van, hogy áldozat hibáztató valaki, vagy ilyesmi kifejezéseket lehet előhozni, ahol egyik pillanatról a másikra egzisztenciálisan is el lehet embereket lehetetleníteni. És nyilván az a kultúra, amiben ez egyre erőteljesebb, az ugyanakkor nem ad általában lehetőséget az árnyalt helyzetértékelésekre, mert ez sokszor az ilyen komment falaknak a kommunikációs csatornáján kibontakozó dolog, fekete-fehér ítéletalkotások vannak, közben ezek bonyolult helyzetek. Hát a magazin lapjain több olyan cikk is van, amelyik ezt boncolgatja. Tehát, hogy ezek a bonyolult, furcsa erkölcsi helyzetek, ahol nagyon nehéz emberileg jó döntéseket hozni, és ahol valójában azzal kell szembesülnünk, hogy lehet, hogy áldozatnak érezzük magunkat, és lehet, hogy azok is vagyunk, de abszolút nem vagyunk ártatlanok, vagy ebben, vagy más, egy csomó más helyzetben. Szóval, hogy bonyolult kérdés ez, és itt újra érzem azt, hogy fontos az a fajta biztos alap, amit én a Biblia üzenetében találok meg, hogy van egy igazi áldozat, a saját értékem ettől az áldozattól függ, és erre építhető, nem a saját erőlködésem alapozza azt meg, nem kell másokon átgázolnom ezért. Tehát, hogy elém is egy objektív tükröt állít, és a világot is ezen a szűrőn keresztül tudom értékelni, magamat és másokat is, a kapcsolatokat is, és ez nagyon fontos, mert egyre kevésbé van ez meg a kultúránkban, a közbeszédben, és érezzük ennek a hiányát.
Újra Jézusra visszatérve, ő magára is utalva jelentette ki, nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki életét adja a barátaiért. Szívmelengető, hogy a barátainak nevezte a körülötte lévő őt követő embereket, de hát valóban léteznek pozitív példáink, és ezek közül lehet az első itt Jézus, és beszélhetünk aztán az emberi példaképekről is azért, akik úgy hoznak akár áldozatot, hogy egyrészt néha láthatóak ezek, és felfigyel rájuk a világ, másrészt sokan csöndben és egyszerű hétköznapi élet során hoznak nagyon mély áldozatokat.
Fontos, hogy beszéljünk az áldozathozatalnak a pozitív jelentéstartalmáról is, és azt gondolom, hogy sokan vannak, akik ilyen alapon élik az életüket, ilyen szemlélettel élik az életüket. Talán ahol a legegyszerűbben érthetővé válik ez fiatalok, gyerekek számára is, hogy miért érdemes áldozatot hozni az életben. Én úgy láttam, hogy ez a sportnak a világa. Ez nem áll egyébként távol a Bibliától, hiszen ha sport, akkor Pál apostolt szoktuk emlegetni, aki gyakran hozott ilyen sportos példákat. Ott látszik igazán, hogy az extrém teljesítmények azok extrém áldozatokat követelnek általában. Épp most a hetekben sokan követték az egyik legaktívabb ilyen magyar extrém sportolót, Rakoncai Gábort, aki most egyedül evezte át újra az Atlanti óceánt. Hallgattam vele egy beszélgetést itt a visszatérése után, ahol azért megfogalmazta ezt, hogy tényleg micsoda kihívások vannak egy ilyen vállalkozásban, és hogy az ember mi mindent tanul ebben. És azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ilyen extrém vállalkozások azok olyan kontextusba helyezik az embert, ahol máshogy szembesül a saját korlátaival, a saját lehetőségeivel, a saját döntéseinek a súlyával, felelősségével, és ezekből rengeteget lehet tanulni, rengeteget formál, alakít az ember jellemén egy-egy ilyen vállalkozás. Sokféle vita meg komment hangzik el a nagy sikereket elért sportolók kapcsán, mondjuk egy hosszú Katinkára gondolok, aki talán csak 10 kilókban tudja mérni a megszerzett érmeinek a súlyát, és sokan talán irigykednek rá, ugyanakkor a vele készült filmből is láthatjuk, hogy ez ennek egészen elképesztő odaadást és nagy áldozatokat követel tőle, hogy ezeket elérje és ezeket megszerezze. Talán emberfeletti küzdelmeket és áldozatokat is, amelyeket sokan nem vállalnának. Ugyanakkor itt mégiscsak tanulható és tanítható az, hogy az áldozatoknak lehet értelme és lehet következménye. Tehát a pozitív példákat kérdezted, én azt gondolom, hogy ott, ahol tényleg ilyen igazi példaképek vannak előttünk, ott valahol tetten érhető ez a jézusi gondolat, hogy amikor valaki önmagát adja igazán valaki másért. És nyilván gondolhatunk itt a megint extrém példákra, tehát egy világháborús helyzetben, vagy holokauszt idején, vagy más ilyen nyomorult helyzetekben, és ma is lehetnek ilyenek bőven a világban sok felét, amikor valaki átvette valakinek a helyét a sorban, vagy elélépett, és ő vállalta azt, hogy lőjék a Dunába, vagy vigyék el a hadifogságba, hogy a másik megmenekülhessen, megszabadulhasson. Tehát, hogy valahol átjött ez a krisztusi szeretet az ő életükben, amit Jézus saját példájával állít elénk, hogy nincs is ennél nagyobb szeretet, amikor ezt az áldozatot valaki meg tudja hozni.
Lélekhangoló.
mitől jelenik meg a világban, mégiscsak úgy nagyon mélyen az emberekben ez az áldozathozatalra való készség. Mindenképpen hívő embernek kell lenni ahhoz, hogy ilyen áldozatot meg tudj hozni.
Emberi létünkben őrzünk valamit ezekből, mondhatnám úgy, hogy a teremtettségünkből fakadóan, az Isten képűségünkből fakadóan ott van az erre való késztetésünk is. Tehát nem mondanám azt, hogy igazi áldozatra csak igaz hívők képesek. Nem, mert látjuk azt, hogy sok helyen a világban azért az életnek az ilyen törvényszerűségei működnek, ezek a legalapvetőbb törvényszerűségek. Nem is kell az embervilágot nézni, hát a teremtett világban is körülnézhetünk, ahol például az önfeláldozásnak az áldozata működik. Az állatvilágban is találhatunk erre példákat. Tehát ez valahogy az Isten által létrehozott világban szerintem jelen van. Nyilván az mindig a nagyon izgalmas és nagy feszültséget keltő kérdés, hogy van-e értelme egy áldozatnak, vagy látjuk-e a célját. Itt tud azért egy nagy változást jelenteni az, hogy az ember máshogyan szemléli a világot. Az örökké valóság kereteiben gondolkodva helyezi el mindezeket, ez az egyik oldala. A másik, hogy nyilvánvaló, hogy az áldozat az erőforrás igényes dolog. Tehát, hogy lehet végigcsinálni bizonyos dolgokat, bizonyos történeteket házassági kapcsolatokban, családokban, gyülekezeti közösségekben, baráti társaságban, tehát sok helyen megjelenhetnek ezek. Hol van az az erőforrás, ami képessé teszi az embert arra, hogy a lehetetlen áldozatokat is meghozza, és ne fogjon el közben. És én azt gondolom, hogy itt jelenthet óriási nagy előnyt az, hogyha valakinek van igazi hite, és kap naponként erőt, kitartást, lelkesedést, felemelt tekintetet, bátorságot.
Válhat akkor áldássá az ember életében, vagy egy keresztény ember életében az, hogy áldozatot hozott, és hogyan függ össze az áldás és az áldozat?
Nagyon izgalmas kapcsolódásnak érzem azt, hogy a magyar nyelvben az áldás és az áldozat szó az, hogy a szógyökök szintjén összetalálkozik. Ami egyrészt azt is jelzi, hogy mind a kettő, az áldás is, meg az áldozat is valahogy hozzátartozik a legősibb emberi alapélményekhez, meg alapigényekhez. Igazi áldások, tehát igazi ilyen átfordulásai az élethelyzeteknek nincsenek áldozatok nélkül. És ebbe beleértem azt a isteni krisztusi áldozatot, ami nyilván egy olyan alapot ad az ember életének, amin ezek értelmezhetők és lehetővé válnak, és aztán azokat az áldozatokat is, amiket meg mi magunk hozhatunk meg nap mint nap, és tapasztaljuk meg azt, hogy na, hát ezen van áldás, de nem úgy, ahogy sokszor ezt gondoljuk, ilyen nagyon haszonelvűen, hogy na, én itt valamit befektetek, és akkor az kamatosan megtérül, hanem azért ez egy sokkal finomabban zajló folyamat, de mégis átéri azt valaki, hogy nem hiába való az áldozat, hanem az engem feltölt lelkileg, az derűt ad az életembe, az reménységet ad az életembe. Nem biztos, hogy ez egyébként a sikernek a nagy átütő ereje. Idehoznám a végén az áldásnak a másik jelentését is, tehát amikor arról beszélünk, hogy mi is áldjuk Istent, szintén a zsidókhoz írt levél beszél erről, hogy a mi igazi áldozatunk az az ajkainkon megtermő, tehát az ajkaink gyümölcse, tehát az Istenről való vallástétel. Így írja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy Jézus Krisztus által vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz a nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Tehát a hálaadás áldozata, amikor tényleg Istent dicsőítjük, magasztaljuk, Istennek örülünk, pozitív dolgok szólalnak meg az ajkunkon. Ha ez megjelenik, akkor ez igazi gyümölcse annak, a jó áldozatnak, amit Jézus Krisztus bemutatott. Tehát nekünk nem meghalni kell ezért a világért, de tehetünk bizonyságot az Isten szeretetéről, arról, hogy ő már meghalt ezért a világért, és ez megjelenik abban, ahogy mi derűvel tudjuk szemlélni ezt a világot, ahogy mi tudjuk szeretni ezt a világot, benne az embereket. Mindazt a feszültséget, ami az életben meghatároz minket a hétköznapokban, amiért mindig panaszkodunk, azt máshogy tudjuk megközelíteni, és ez egy olyan gyümölcs, ami visszahathat a társadalomban. És így az áldás, az áldozat többszörösen összefügg egymással, és én úgy hiszem, és úgy tapasztalom, hogy nincs az egyik a másik nélkül. És az életnek az igazi mély megélésében ez abszolút segítségünkre lehet, hogyha ezekre figyelünk.
Yeah.
közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk, a Híd című evangélikus missziói magazin 2025. évi első száma az áldozat fogalmát helyezte fókuszba. A főszerkesztő Gyuri Gábor Dávid volt vendégünk, akivel a téma kapcsán beszélgettünk. Szeretettel ajánljuk a magazint, amely megrendelhető e-mail címünkön, ahol a rádió műsorra is reagálhatnak. evmis@lutheram.hu. A lélekhangoló megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheram.hu webcímen, illetve lélekhangolóként kereshető podcast formában a Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Ökumené címmel a testvéregyházak félóráját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,